Nem fordító most megbántásodra, ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány és az Etalon Film Kiadó szervezésében rendezték meg május 9-e és 11-e között a Keresztény Film és Könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az esemény mottója az idei Szent Évnek is a jelszava, a remény zarándokai. A filmszemle egyik fővédnöke Berta Tibor, dandártábornok tábori püspök köszöntő beszédében kiemelte: a szentek itt vannak közöttünk, azon kell dolgoznunk, hogy szentekké váljunk. Ez a mi nagy fegyverünk, amiről 14. Leó pápa beszélt legelső beszédében. Mi a béke emberei vagyunk. Majd azt kívánta a résztvevőknek, hogy akikkel csak találkoznak és kezet fognak, mutassák meg Jézus Krisztusnak az arcát, és ha ez egy nap többször is sikerül, akkor jó úton járunk. Buzdított. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban zajló Keresztény Film és Könyvnapok nyitó ünnepségén közreműködtek Mahó Andrea, Sasvári Léna, énekes színésznők, Dolhai Attila, Sasvári Sándor, énekes színészek és Csórics Balázs színművész. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Textúra étterem együttműködése keretében 4 kisfiú és 1 kislány érkezett a Szeretetszolgálat kecskeméti családok átmeneti otthonából a népszerű pesti étterembe, hogy Sárközi Ákossal és csapatával közösen készítsék el szüleik számára az anyák napi menüt. Sárközi Ákos kiemelte, A főzésnek összetartó ereje van. Nem véletlen, hogy a családi otthonokban is az egyik legfontosabb hely a konyha. A beszélgetések, a szomorúságok és a boldogságok helye. Ha a fiatalokat engedek be ide a konyhába, ők is láthatják és átélhetik a jó hangulatot, a csapatdinamikát, és megtapasztalhatják, hogy itt lehet jókat enni és beszélgetni. Emellé még perspektívát és motivációt is sikerül nekik nyújtani, hogy egyszer talán ezt a szakmát válasszák, tette hozzá a séf. A mentők napja alkalmából országszerte mintegy 1700 mentő dolgozó részesült elismerésben, közülük 200-an az országházban vehették át a kitüntetéseiket, közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy az Országos Mentőszolgálat szombaton ünnepelte megalakulásának 77. a magyarországi szervezet életmentés elindulásának pedig 138. évfordulóját. Magyarország az 1 millió horgász hazája, ők pedig már egy telefonos applikációval is intézhetik ügyeiket, így vezethetik az elektronikus fogási naplójukat, igazolhatják állami horgászvizsgájukat, válthatnak területi horgászjegyet, hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt a bejegyzéshez csatolt videójában emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban nemzethorgász turisztikai stratégiát alkotott, és folyamatos támogatásokat biztosít a Magyar Országos Horgászszövetség, valamint a horgászszervezetek munkájához. Már a új mobilon is használható fejlesztések segítik a pecásokat, fűzte hozzá. A horgász applikációban több hasznos funkció érhető el. Kifejtette, hogy ilyen az elektronikus fogási napló, az állami horgászvizsga igazolása, de akár területi horgászjegyet is válthatnak a horgásztársadalmat gyors ügyintézéssel támogató alkalmazás segítségével. Időközi polgármester választást tartanak Vajász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaigar községben. A Tiszafüredhez közeli településen azért kellett időközi voksolást kiírni, mert január végén lemondott tisztségéről Majosi Zoltán Csaba független polgármester, aki mindössze 4 hónapig volt a község vezetője. Az időközi választáson 2 jelölt indul, Csala József függetlenként és Kovácsné Szabó Tünde a Fidesz-KDNP színeiben. A község egyetlen szavazók körében közel 600 választásra jogosult adhatja le szavazatát. 500 millió forintot meghaladó beruházással befejeződött Vértesz szőlős központjának felújítása. A munkálatokhoz az önkormányzat 85 millió forint önerővel járult hozzá, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei település polgármestere. Bogár István tájékoztatása szerint a templom és a polgármesteri hivatal környékén csaknem 70 háznál az összes oszlopokon található vezetéket földkábelre cserélték, valamint befették a nyílt csapadékvízelvezető árkokat is. Az érintett területen 73 parkolóhelyet alakítottak ki, és felújították a zöld területeket is. Valamint 52 új fát is ültettek. Egyirányúsítással oldották meg az iskola megközelítését, valamint kerékpárral is megközelíthetővé vált a Magyar Nemzeti Múzeum ősember leletet bemutató kiállító helye. Végül a hétfői időjárásról. Lassan csökken a felhőzet, borult marad az ég. Északkeleten záporok is kialakulhatnak. Az északkeleti szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű. Híreinket hallották.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükk-Szentkeresztre látogatunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgetünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenek jelen.
Bartók Beáta vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket Bükk-Szentkeresztről, ami Magyarország második legmagasabban fekvő települése Mátra Szent Imre után, mint nemrég megtudtam. Festői szépségű faluban beszélgetek most Klára nővérrel. Húsvét után vagyunk, a pünkösdi időre készülünk. De ez az időszak úgy gondolom, hogy leginkább az első áldozók, illetve a bérmálkozók számára a legfontosabb, hiszen tulajdonképpen a Szentlélek kiáradását várjuk. Az első áldozók és bérmálkozók számára szeretném, hogyha egy kis útravalót, egy kis segítséget mondanál.
Ugye a karácsony és a húsvét az nagyon ismerten nagy ünnep, de a pünkösd az picit, mintha árnyékban lenne, pedig valójában az egyház születésnapja. És nagyon szorosan összekapcsolódik a megtestesülés ünneplésével karácsonykor, és a húsvéttal a megváltásunk beteljesítésének az ünneplésével. És a szép és biztos nem véletlen, és nem csak praktikus oka van, hogy ilyenkor van sokszor első változás, és aztán bérmálás, és hogy erre készülhetünk nem csak azok, akik most részesülnek benne, hanem azok is, akik együtt ünnepelnek. Azt gondolom, hogy ha az első áldozás erre nézek most először, hogy Isten Jézusban egy olyan szerelmi vallomást és gesztust tett felénk, ami emberileg teljes mértékben utánozhatatlan, az, hogy a szeretetében saját magát adta. Tehát a testét, vérét, és aztán a pünköskor még erősebben megünnepeljük, hogy a saját lelkét adta nekünk. Igazából már a teremtésben, de ebben a formában, hogy az utolsó vacsorán hogy elővételezte a kereszt halálát, és már azt mondta arra a kenyérre, hogy ez az én testem. Értetek, adom, hogy valójában ez a teljes odaadása, hogy ezt megehetem az Istenemet, a kozmosz urát, aki a mindenség alkotója, és aki a semmiből minket megteremtett, most is fenntart és visz be az örök életbe, hogy ő ezt így kitalálta, hogy magát így táplálékul adja a kicsi teremtményének, az embernek. Ez egy óriási szeretetgesztus. A házasságban is van egyesülés, és nagyon nagy dolog, mert a kettő lesz egy testé. De ez a mélységű egyesülés, amit Isten kínál fel az ő teste számára, az egyház számára, ez utánozhatatlan. Mondja is az emberi, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek. És hogy ez is összekapcsolhat ezzel, hogy igen, mi nálunk egy kisbabánál látjuk, hogy mindent visz a szájához, hogy magáévá tegye, hogy megismerje, hogy belsővé tegye, és forgatja, és hogy befogadja. És mi is azt gondolom, hogy nem csak tudunk sok mindent Istenről, Jézus is sokat tanított, meg jeleket adott kívül is, hanem azt akarja, hogy kívülről, belülről összekapcsoljon minket az élettel, a szeretettel, önmagával. És nem azt akarja csupán, hogy kövessük őt, hogy utána menjünk, vagy mellette legyünk, vagy ő mellettünk, hanem ez az egymásban lét, hogy maradjatok én bennem, amit János annyit hangsúlyoz, János evangelista, hogy maradjatok én bennem, mint a szőlőtövön a vesszők, hogy termést hozhassatok, mert nélkülem semmit sem tehettek. Azt gondolom, hogy ez az egymásban lakás, amit Isten így megad, hogy hozzánk költözik, bennünk lakik a szívünkben. Ez az oltári szentség révén, hogy a testét ebben a formában is adja, ez egy különlegesen nagy titok, és igazából csak kapizsgáljuk, hogy mit jelent az, hogy aki a csillagokat, a galaxisokat teremtette, bennem tud lakni, hogy én őt tényleg megehetem, és hogy ő ettől nem fogy el, hanem minket éltet, tehát minket kelt életre táplálék által. Ő azt mondta, hogy az ő eledele az, Jézus többször mondja, hogy teljesítse a mennyei atya akaratát, ez az ő tápláléka. Mikor a szamariai asszonnyal beszélgetett a kútnál, és jönnek a tanítványok, hozzák az ennivalót, És akkor mondta, hogy van eledelem, amiről ti nem tudtok. És ez az Atya akarata. És hogy valójában nekünk is ez a táplálékunk, igazán akkor vagyunk jól tartva, hogyha az Isten szándékával, akaratával tudunk egyé válni. És hát úgy látszik a kinyilatkoztatásban, hogy ez az ő szándéka, hogy még meg is tudjuk őt enni. És erre készít fel egy első áldozás. Minket az első alkalom, amikor ez történik a gyermekek, vagy ha felnőtt, akkor ő ezt azért sokan nagyon ünnepélyesnek tudják is látni, megélni, és szép, ha ez így tovább tud folytatódni, hogy ez ne legyen egy negatív értelembe vett rutin, hanem minden alkalommal valamennyire tudjunk ráhangolodni és rácsodálkozni, hogy ez minden csak nem természetes, hogy ezt megkaphatjuk.
Ugye a keresztség után következik az első áldozás, aztán a bérmálkozás. A Jóisten fokozatosan készít fel bennünket tulajdonképpen a keresztény nagykorúságra. Amikor az első áldozás történik, akkor a gyermekek úgy nagyjából ugye olyan 10-12 év körüliek, vagy 11 év körüliek. Hogy tapasztalod, hogy ez az életkorban mennyire tudják ők ezt felfogni, hogy a Jóistent ők magukhoz vehetik?
Igen, különböző az életkorban, akik még hamarabb vehetik, már harmadikos, negyedikes korban. Azt gondolom, hogy ebben a korban egy értelmesség már, ami megengedi azt, hogy ők valamennyire közel kerüljenek ehhez a titokhoz. Mély felnőtt hitük nincsen szerintem általában, hanem van egy gyermeki hamvas. Azt mondhatom, hogy olyan hit, ami nyitott a titokra. Egy lehetőség, hogy szemlélők legyenek, hogy szemlélődők, mert kevesebb még a gyermeknek a gondja, talán a gondolata mindenen, és ezért én másképp tud rá csodálkozni még a titokra. És hiszem, hogy nagyon sok gyerek, jól lehet, nincs még komoly felnőtt hite, de valamit az eukarisztiának a valóságából nagyon is fog. Talán másikon nem feltétlenül racionális módon, hanem sok más szempontból, intuitív módon, akár érzelmileg, maga gyermeki tisztaságában. Tehát látom szépségét annak, hogyha egy gyermek megkaphatja. Az már egy nehezebb kérdés, hogyha nincsen támogató közege ehhez, akik ennek a titoknak a nagyszerűségét tudják kicsit segíteni körülötte, és támogatják abban, járjon szentmisére, és az első áldozást kövesse aztán a többi szép rendszerben, vasárnaponként legalább.
Erről is jutott eszembe, hogy ugye sokan vannak, akik talán még gyermekkorukban, vagy a szülőkkel esetleg, vagy nagyszülőkkel, vagy szomszédokkal eljárnak misére, de hogy majd aztán felnőtt korban, vagy már tinédzserkortól sokan vannak, akik esetleg eltávolodnak egy kicsit ettől, és nem is járnak annyit gyónni sem, aztán végül áldozni sem, és templomba sem. De hogy ugye mindenki számára ott van az az öröm hír, hogy a Jóisten bármikor vár minket vissza, és szeretné akármikor, hogy visszataláljunk, és ismét elmenjünk, gyónjunk. Ide kapcsolódik, hogy van olyan ismerősöm, akitől hallottam, hogy nem mert elmenni ismét gyónni, mert attól tartott, hogy esetleg nem meri kimondani, mint gyermekkorában olyan őszintén azokat a vétkeket, amiket azóta ugye elkövetett. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy bemegyek a gyóntatószékbe felnőtt fejjel, és hogy egy másik felnőttel találkozom, és nehezen tudja ezt azonosítani azzal, hogy de hát az a felnőtt, az, akinek én beszélek, az a pap, az a Jóisten szócsöve, tehát, hogy tulajdonképpen nem a papnak mondom a vétkeimet, ő csak ott ül, és ő a Jóistent képviseli, és hogy ez egy olyan gyónási titok, ugye, ami nem mehet tovább, ha ő nekik is mondaná néhány segítő és támogató szót.
Igen, nem véletlen, hogy az első áldozás előtt ugye van egy első gyónás, és ezzel a beavatás szentsége így egyre teljesebb, mert hát végső soron a szentség, úgy mondhatnám, hogy az ős szentség az maga Krisztus, az alap szentség az egyház, mert általa leszek szoros megszentelő kapcsolatban Krisztussal, és ez a hét szentség, amit tanulunk, tudunk, valami olyan, mint a prizma által a fehér fény szivárvány színekre bomló egysége. Ez akár egy ilyen hét, a teljesség száma is gyönyörű színeiben megjelenik a Krisztus, mint ős szentség, az egyház, mint alapszentség, és tényleg ebben a kiengesztelődés szentsége egy óriási adomány. Fontos leporolni ezeket az evangéliumi igazságokat, hogy ez egy óriási dolog, hogy én megvallhatom őszintén a bűnömet, legyen az bármilyen bűn, és én akkor ma született bárány tisztaságúvá válok, egyszerűen azért, mert Jézus, a mennyei atya, a Szentlélek ezt így akarta, hogy egy papon keresztül, az egyházon keresztül, aki különben anya, tehát anya szent egyház, hogy én kapjak egy vele való teljes tiszta egységet. És ez az igazság, tehát Isten felől nézve, az angyalok felől nézve, a szentek felől nézve. És hát hozzá kell tegyem, még a sátán is jól látja ezt, hogy mi ekkora tisztaságot kapunk. Csak a kis ember, kis vaksi látása, vagy homályossága ezt elfelejti, vagy nem fogja az adást. De valójában az történik, hogy mindent elenged nekem is. Ha látom ezt a nagyon nagy jó hírt, a nagyon nagy jó hír az, hogy végtelenül szeret Isten, tényleg a képére alkotott, tényleg eltörölt mindent, egyet kér, hogy legyünk alázatban, tehát valljuk meg, ne hazudozzunk magyarul, tehát, hogy valljuk be a dolgokat, legyünk egyenesek, forduljunk hozzá bizalommal. És akkor ő mindent elenged. Tehát, aki a csillagokat teremtett, annak nem probléma a mi bűnünk. Tehát komolyan nem ütközik akadályba általa, abba mi botlunk bele, valójában mi sebesülünk meg tőle, Isten pedig kész elengedni, és hogyha erre gondolok, hogy csak ennyit kér, mint kicsit, mint a vaknál, mikor a Siloé tavában mondta, hogy botorkáljon el oda, még meg is kente sárral a szemét János evangéliumában, és menjen el szépen, fürödjön meg abban a vízben, és aztán ott megnyílt a szeme. Ráadásul az vakon született volt. Tehát ez a szentség ilyen, hogy ha én elbotorkálok, úgymond a gyónásban, mint nem egy óriási kérés, hogy akkor vald meg. Nem véletlen, hogy van benne emberi közvetítés. Tehát Isten egyáltalán nem csak maga és az ember között akarja ezt így a fellegekben úgymond elintézni, a levegőben, hanem ez nagyon fontos, hogy Isten szeretete mindig megtestesül. Tehát ezért van egyház, ezért van vasárnapi szentmise, ez egyáltalán nem egy fölösleges dolog, ezért van krédó, egy hitvallás, amit elmondunk szépen hangosan. Ezek mind olyan dolgok, amitől remeg a pokol. Mi meg bagatelizáljuk emberek sokszor. Pedig nagyon nagy dolog, hogy elmehetünk, úgy mint a leprásnak meg kellett magát mutatni annak idején a papoknak, és ott mondták ki róla, hogy megtisztult, hogy ha meggyógyult valóban, és akkor fogadta vissza a közösség. Hogy nagyon fontos volt, hogy az a vak kész volt elbotorkálni, sárral megkent szemével, a Siloé tavába, vagy az Elizeus prófétához, mikor elment a szíriai Námán leprásan, megmondta, hogy fürödjön meg a Jordánban. És akkor dühös lett, mert nem úgy kezdett gyógyítani Elizeus proféta, ahogy ő elképzelte, hogy majd kijön, majd oda teszi a kezét a sebb fölém, és majd ilyeneket mond meg olyanokat, és ő meg azt mondta, hogy menjél el, fürödj meg. És mondta, hogy jobb folyóink vannak nekünk, mint a Jordán. Úgyhogy először majdnem megsértődött, és rábeszélték, hogy tegye csak meg, és ő meg ott tisztult meg ebben a alázatos gesztusban, hogy alámerült. És nekünk is kell egy ilyenfajta alázat, ami realizmus is egyben, hogy úgy alámerülünk ebbe a kérésbe, hogy te menjél el, botorkálj el oda, ahol van egy pap, akit Isten erre felhatalmazott, aki különben ugyanúgy jár gyónni, mint mi, mint bárki más, mert kell neki, ugyanúgy ember, és épp ezért nagyon is tudja, és megértő tud lenni. És ugye elbotorkálok oda, és elhiszem ezt a gesztust, hogy Isten ezen keresztül mindent elenged. És ilyen értelemben nem okoskodok, hogy miért nem úgy, miért nem amúgy, ezt tisztít meg, hanem látom azt a csodát, hogy ekkora dolog történik, hogy teljesen tiszta leszek, annyira, hogy Isten nem emlékezik utána a bűnre, és nekem se szabad, hozzáteszem. Most nem is az a gond, ha emlékezem, hanem az, ha én továbbra is azért bántom magam, vagy szégyellem, vagy vádolom. Akkor azt jelenti, hogy a szentségnek az igazi gyümölcsét nem fogadtam be. Hogy én ott szent leszek utána. Tehát ez nem egy túlzó kifejezés, ez jelenti a szentség. Tehát engem ott összeköt Istennel, megszentelő kegyelem állapotába kerülök, és ezt a nagyon örömhíres oldalát látom a gyónásnak, akkor nem akadok fenn ilyen apróságokon, hogy most pontosan ki az a pap, vagy milyen az a gyóntatószék, meg hány éve voltam, vagy hány hónapja voltam, akkor nem ezek lesznek a hangsúlyosak, hanem hogy megyek, mint ahogy az ember egy betegségben is. Ha észreveszi, hogy előre halad egy betegsége, akkor nem vár sokat jó esetben, hanem kezelés után néz. És akkor ez is ilyen, hogy én nem várok sokat, hanem elegem van az egoizmusomból, a bűnömből, és oda megyek, ahol ezt el tudják venni. Tehát én bátorításul ezt tudom mondani, hogy az örömhírre függeszteni a tekintetet, mi is történik itt. És akkor én utána nem tárolom már azokat a bűnöket. Az lehet, hogy valamennyire emlékszem, de akkor az már csak arra jó, hogy tanúja legyek Isten irgalmának. Hát nyugodtan emlékezhetek éppen, csak akkor arra emlékezzek, hogy na ezt törölt el nekem az Úr. És ahogy ismerős az a szentírási rész, ahol 10 000 talentumot enged el az Úr az egyik szolgájának, és így nem kell a családjával együtt eladni őt, és visszafizettet, nem is lehetne, mert egy államadossággal felér, és utána ő valahogy elfelejti ezt az irgalmat, hogy ez egy óriási elengedés volt, tartozás elengedés, és kimegy valahogy, nem tudom, hogy, de kiment a horizontjából, a fókuszából, és aki neki 100 dénárral tartozott, elkezdte folytogatni, hogy adja meg. Az se volt kis pénz, de ehhez képest óriási különbség, sokkal kevesebb, mint amit neki engedtek el, és a társai elszomorodtak, és elmondták az Úrnak, hogy mi történt. És hogy erre kell nagyon vigyáznunk, hogy egyrészt, ha Isten nekünk teljesen elengedte, akkor engedjük el mi is magunknak. Én nem tolhatom fölé magamat Istennek, hogy te ugyan Uram megbocsátottál, de én nem bocsátok meg magamnak. Na és a többiekhez is elengedni, mert akkor, ha abból élek, abból az örömhírből, hogy nekem minden tartozásomat elengedték, akkor tudok nagy lelkű, vagy ilyen irgalmas, vagy részvétel lenni mások iránt, akkor nem fogom folytogatni ítélkező módon a másik embert.
Arról nem is beszélve, hogy amikor sikerül letennünk a Jóistennek a bűneinket, akkor utána nem csak egyszer-kétszer, hanem ahányszor csak lehet, minden nap vár minket, akár a szent misére, akár a szent áldozásra, és ez olyan megerősítést tud adni a mindennapokban. Tehát nekünk, katolikus keresztény embereknek van ez a lehetőségünk, hogy a Jóisten testét magunkhoz véve megerősödjünk általa, és minél többször sikerül áldoznunk, ugye annál többször érezzük át, illetve annál közelebb vagyunk a Jóistenhez.
Igen, és olyan szép ez a kiengesztelődés szentsége, a gyónás, hogy valójában, hogyha így megfrissülünk a megszentelő kegyelemben, akkor utána bátran mehetünk áldozni, akárhányszor megyünk szentmisére, tehát nem kell minden áldozás előtt gyónni, ha csak nem olyan súlyos bűnt követtünk el, ami ezt indokolja, de hogy bátran menni, újra meg újra magunkhoz venni, mert ez az arándokok eledele. Ez nem egy ilyen jutalom, hanem egy ingyenes ajándék, hogy Jézus a testét adja, és úgy ingyenes, hogy neki a vérébe, halálába, életébe került. Nekünk ingyenes, hogy nem azért kapjuk, mert megérdemeltük. Viszont fontos az a kicsit erre is érthető, az a mennyegzői ruha, amit a belépéskor a mennyegzőre hívó házigazda ad minden vendégnek, hogy vegye csak föl, úgy ünnepeljen, és nekünk ezzel kell belépni erre az eukarisztikus lakomára valójában, hogy megtisztuljunk, hogy legyen bennünk a bizalom, legyen bennünk a kegyelmi állapot, amivel vehetjük magunkhoz Jézust, mert ő tudja, hogy ez szükséges az együtt ünnepléshez, hogy ne az ítéletünket vegyük magunkra. Tehát azért van ennek egy sorrendisége, de nem azt jelenti, hogy aki rendszeresen gyónik, például havonta, másfél havonta, hogy akkor annak minden áldozás előtt gyónia kéne, hanem nyugodtan közben áldozhat, mondom, ha nem követett el olyan bűnt, ami ezt akadályozná.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Bükkszentkeresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Zopf Éva Klára nővérrel beszélgettünk, mely beszélgetés folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, Kojsza Pétert hallják. Mai műsorunkban a miskolci Lórántfi Zsuzsanna református kismamaházba látogatunk. Az intézmény falai olyan nőknek nyújtanak védelmet, akiknek férjük elől kellett menekülniük gyermekeikkel. Fennállása óta több mint 2500 lakónak segített az újrakezdésben. Édesanyákat, munkatársakat és az intézmény alapítóját is megszólaltatjuk.
Kislányom születésekor jött a gondolat, amikor is az orvosom azt mondta, hogy jó neked, mert hazaviszed a pici lányod, nekem viszont sokan maradnak itt, akiket nem tudnak, nincs hova hazavinni. Kezdjünk valamihez, próbáljuk meg, hogy legyen azoknak az anyáknak is otthon, akiknek jelenleg nincs. Ez a 90-es évek eleje, és egy országos felmérést készítettek, hogy mekkora igény van egy ilyen otthon létrejöttére. Erre még nem volt példa.
Ha tehetik, tartsanak velünk!
Én úgy kerültem ide, hogy engem kidobott teresen az anyukám, engemet hajléktalan szállóra tettek, és onnan jöttem ide. 3 hétig ott voltam. Nem szerettem ott lenni. Nem oda való voltam.
Milyen körülmények voltak a hajléktalan szálló?
Hát elég rossz.
Ez mit jelent?
Szivacson kellett aludni, így földön. Amúgy nekem elment. Csak nekem ez volt a rossz benne, hogy szivacson kellett aludni.
Azt lehet tudni, hogy miért veszett össze az anyukájával?
Őneki van egy élettársa, és az élettársa, 5 vagyunk testvérek is, mindez 5 nem fogadott el. Ő nem szereti a gyerekeket. Ő gyűlöli, mert tudom miért.
Hogyan került ide?
Hát úgy, hogy a hajléktalan szállón a vezető, az rákeresett erre, és akkor ide telefonált, hogy van-e hely, és telefonáltak, hogy még nincs betelt, és rá 3 hétre mondták, hogy van.
Szeret itt lenni?
Igen. Nekem tetszik ezek a körülmények, meg tetszik ez a otthon.
Nyugodtabb?
Igen, sokkal több.
Itt mindene megvan?
Igen. Hát az étkezés, akkor úgymondva a szállás. Lehet itt menni kirándulni, sétálni.
Barátokra is lehet itt az otthonban?
1-2.
Hasonló a történetük?
Hát nem igazán, de van itten olyan anyuka, akinek így hasonló.
És hogyan tovább?
Hát majd szeretnék, amikor leterik a 1,5 év, akkor szeretnék menni vagy másik anya otthonba, vagy venni ilyen házat a bérletbe.
Munkája?
Az még nincs. Felnől a kicsi, akkor majd keresek.
Mivel foglalkozna szívesen?
Most szeretnék majd Dajkára jelentkezni, de nem tudom, hogy ez hogy működik most a pici babával.
A gyerekekkel szívesen foglalkozna?
Igen, meg szeretnék így óvónő lenni. Úgy a szakmám az meg ilyen konyhai kisegítő.
Ahogy én ide kerültem a 3 kis gyermekemmel, akkor azért jöttünk ide, mert az apukája miatt a gyermekeim védelem alá voltak véve, és nem volt más lehetőségem, bejöttem ide a kismama házba. Itt nagyon jól viselkednek velünk, mi is megszoktuk már itt, és nagyon jól érezzük magunkat. A kisfiamat most jelenleg elvitte az apukája magához, és szeretném visszakapni, az ügyben járok el most a bíróságra, meg a jogászokhoz, hogy legyen ügyvédem, és most a segítségüket kértem most is a jogászoknak, hogy minél hamarabb vissza tudjam kapni a kisfiamat.
Bántotta önöket a férje?
Nem bántott minket, csak viszont sok időre elment, és ott hagyott bennünket, és volt egyszeri alkalom, amikor megcsalt, és nem jött vissza a gyermekekhez, és volt egy olyan időszak, amikor a kisfiamat nem engedte az óvodába, és több mint 3 hónapig nem járt a kisfiú óvodába, és amiatt védelem alá lettek véve, és azután, miután megcsalt, elváltunk, és ide jöttem ebbe a kismama házba. Arról nem volt szó, hogy bántott volna minket, csak a gyerekekkel nem úgy foglalkozott, ahogy kellett volna, meg Én velem sem. Az első időszakban nehéz volt, de utána minden jó volt. Most meg végképp jól érzem magam így, hogy magam vagyok, a gyerekekkel, már csak eredül csak a kisfiú hiányzik az életemből.
És hogy lehet, hogy az egyik gyerek nála van? Elvitte magával?
Eltávot írtunk neki, itt a kisfama otthonba, úgy, hogy másnap hozza vissza. És megígérte, hogy visszahozza, és mivel az ő nevén vannak a gyermekek, úgy akármikor elviheti, és még kettünk ki a szülői felügyeleti jog, akkor őnek is van még hozzá joga ahhoz, hogy ő elvigye.
De nem ebben állapodtak meg?
Igen, nem ebben állapodtunk meg, de ő másnap a tudtom nélkül felvitte Budapestre, és most egy albérletben laknak, és azóta nem is hagyja, hogy beszélgessek vele, nem hagyja, hogy kapcsolatot tartsak vele.
De jól van?
Én nem láttam, mert most születésnapomon felhívtam, és nem akart velem beszélgetni a kisfiú, nagyon sírt, és eltakarta magát, és ő nem ilyen, ő nagyon kis, szerény kis fiúcska, 5 éves, de mindent nagyon jó, nagyon tud, okos, értelmes, és őt nem ilyennek ismerem, pedig 5 éven keresztül én neveltem fel, és ő nem ilyen, és azt tudom, hogy vagy valamit csináltak vele úgy értve, hogy vagy megbántották valamivel, vagy pedig az apukája durván szólhatott neki valamit, és azért nem akart velem beszélni akkor.
Nem hiányzik?
De nagyon hiányzik nekem is, a testvéreinek is, mert 3 testvérek. Róza, ő most óvodában van, és vele egy csoportba járt, és nem nagyon van kedve ahhoz, hogy most ő járjon óvodába, a kisfiú véget. De a Bellának is nagyon hiányzik nekem is, és vannak olyan pillanatok, amikor sokszor rám jön a sírás, amikor így más gyereket így látok, hogy szépen elvannak, meg az anyjuk ölelgetés, akkor nagyon rossz.
Ettől függetlenül hogy érzik magukat ebben az otthonban?
Az otthonban nagyon jól érezzük magunkat, sőt a kisfiam, mert kiköltöztünk, mi 9 hónapot már voltunk itt. Csak mi kiköltöztünk, és azután visszaköltöztünk ide, mert Budapesten nem volt már, az albérlet már nem volt arra képes, hogy tovább ott maradjunk, mert a gyerekek miatt, mert az egy munkás szálló volt, ahova kisebb gyerekek nem annyira mehettek.
Mi miatt szeret itt lenni?
Én egyrészt vannak nevelők, akiket nagyon szeretek, és nekem nagyon is megadják a tiszteletet, és én is ugyanúgy úgy szintén. És szerettem ezeket a házirendeket, meg vannak bent olyan lakók, akikkel így jó a viszonyom, de nem mindegyikkel tartom úgy.
Mi lesz majd akkor, hogyha egyszer el kell menniük innen?
Hát igen, az nehéz lesz, amikor el kell mennem innen, mert megmondom az őszintét, én nagyon szeretek itt lenni, azért is jöttem vissza ebbe az otthonba. A vezetőnünket nagyon dicsérem a jó módjáért, a viselkedésével. Ezeket nagyon dicsérem, és nem tudom, hogy fogunk innen elmenni, vagy hogy hová. Mert lehetséges, hogy el fogok tudni menni egy olyan otthonba, ahol fogok szeretni lenni, de nagyon fog hiányozni ez a hely.
De lakhat élete végéig otthonban?
Nem. Nem szeretnék otthonba élni egész életemben. Én, hogyha most elint tudom intézni ezt a válást és a gyerekek elhelyezését, akkor szeretném megpróbálni ezt az egyedülállóként felvehető csokkot, amit nem biztos, hogy megadnak, de megpróbálkozom vele. Vagy ha Bella nagyobb lesz egy kicsit még, mert még csak 2 éves, akkor megpróbálom beadni bölcsödébe, vagy hogyha óvodás lesz, mert ő neki van egy olyan kisebb úgymond betegsége, hogy hisztiroham, és az el szokta kapni, és olyankor el szokott állulni, és azért nem engedtem még bölcsibe. De hogyha az óvodát fogja bírni, és nem fog annyira nyűgös lenni, akkor el fogok én is állni dolgozni, és nézek egy olyan albérletet, ami kitellik.
Lukács Nétyahor Ágnes vagyok, a Lóránt Vizsuzsana Református Kismamaháznak az egyik családgondozója.
Hogyan tud segíteni az ide került családokon? Nap mint nap találkozik velük, látja a gondokat, látja a problémákat. Mi az, amit hozzá tud tenni az ő életükhöz?
Úgy szoktam időnként fogalmazni, hogy úgy érzem magam, mint egy kollégiumi nevelőtanár. Vannak olyan édesanyák, akiknek segíteni kell abban, hogy hogyan gondozzák a gyermeküket, hogyan táplálják, hogyan szeressék, hogyan viseljük gondjukat. Vannak olyan édesanyák, akik azt igénylik, hogy meghallgassuk őket, hogy problémáikat megoszhassák velünk, elmondhassák, hogy honnan jöttek, milyen környezetből, és utat mutassunk nekik egy biztosabb jövőre.
A bizalmukba fogadják?
Igen, úgy érzem, hogy sikerül. Törekszem arra, hogy őszintén tartsuk a kapcsolatot. Mindig megbeszéljük a problémákat. Elmondom azt is, hogyha úgy látom, hogy nem jó irányba halad az édesanyja, hogyha valami változtatnia kell, és ez az őszinte kapcsolat, ez oda-vissza működik.
És mennyire nyitottak erre az itt élő családanyák főleg, és a gyerekek van, akivel több is érkezett az otthonba?
Igen, hála Istennek, nekem jó kapcsolatom van, úgy gondolom, az összes gondozottunkkal. Tudják azt, hogy bármikor jöhetnek, hogy az ajtó mindig nyitva áll, szívesen meghallgatom őket, és amiben tudok, igyekszek nekik segíteni.
Mindig nyitva áll az ajtaja? Tehát nem lehet lerakni ezt a munkát egy percre sem?
Úgy gondolom, hogy nem. Tehát nem lehet úgy kimenni, hogy kiléptem a kapun, és akkor itt elfelejtettem, ami történik, mert az ember azért a gondolatéban tovább viszi az édesanyáknak a helyzetét, a problémáját, és sokszor pont otthon jut eszembe valamilyen ötlet, amivel talán előbbre lehet vinni a helyzetüket.
Nem nehéz az, hogy jönnek-mennek a családok, mindig újakat kell fogadni, és a régieket el kell engedni. Ez nem okoz kihívást, nehézséget?
Egy kicsit nehéz, mert azért valójuk bőszintén vannak olyan családok, akik egy kicsit mindig közelebb kerülnek az ember szívéhez, és akkor nehéz őket elengedni, de nyilván, hogyha jó helyre mennek, akkor mi is örülünk annak, hogy megoldódik a problémájuk. Vannak olyanok, akikkel még már így egy-két év elteltével is tartjuk azért a kapcsolatot, hogy hogyan állnak, hogy alakult az életük, de ez a lényeg, hogy ez egy állomás, itt, amit tudunk, tegyük meg értük, és aztán engedjük őket jó szívvel tovább.
Mi kell ehhez a munkához? Vagy inkább nevezzük szolgálatnak?
Ez szolgálat, tehát ezt tényleg nem lehet munkaként felfogni. Én személy szerint úgy érzek, hogy az Úristentől kaptam, erre van elhivatásom. Rengeteg szeretet és türelem kell hozzá, és hogy a másik emberre próbáljak úgy tekinteni, hogy Krisztus tekint rám. Ez egy olyan, mint egy ruha, amit rám szabtak, tehát pont elég kényelmes, nem szorít, nem túl bő. Én úgy érzem, hogy ebben találtam meg a szolgálatot az Úristen felé.
Folyamatosan kell képeznie is magát egy családgondozónak?
Úgy gondolom, hogy igen, mert még mindig vannak olyan területek, amiben én magam is azt érzem, hogy még nincs elég bölcsességem, elég tapasztalatom, mindig kell utána olvasni, keresni a lehetőségeket, tehát hogy mindig még valami többet tudjunk adni az anyáknak.
A következő percekben Gálné Jács Mária, az otthon megálmodója, az intézmény alapításáról mesél.
Kislányom születésekor jött a gondolat, amikor is az orvosom azt mondta, hogy jó neked, mert hazaviszed a pici lányod, nekem viszont sokan maradnak itt, akiket nem tudnak, nincs hova hazavinni. És akkor vele együtt, hát akkor kezdjünk valamihez, próbáljuk meg, hogy legyen azoknak az anyáknak is otthon, akiknek jelenleg nincs. Ez a 90-es évek eleje, kislányom születése. El is indultunk, először egy felmérést készítettünk a miskolci városi vezetővédőnővel beszéltem. Ők itt Borsod megyében, és egy országos felmérést készítettek, hogy mekkora igény van egy ilyen otthon létrejöttére. Erre még nem volt példa. Hosszú volt a vajudásunk, majd egy fél évtized. Ez idő alatt már jöttek létre intézmények a Dunántúlon. Mi 96-ban nyitottuk meg a kismamaház kapuját.
Volt igény abban az időben egy kismamaháznak az elindítására? Mi indokolta ezt a döntést?
Igen, a felmérés is ezt bizonyította, hogy bizony nagyon sokan szorulnak segítségre, és szükség van egy ilyen otthon létrehozására. Egészen annyira, hogy az első otthon, amelyik megnyithatta kapuit az anyák, kismamák előtt, még el sem készült. Egy használaton kívüli ingatlant kaptunk állandó használatra, és azt a szeretetszolgálati osztály, akkori szeretetszolgálati osztály vezetője Bazsó Béla úr felújítatta, illetve ő hozta létre az alapítványt is, amelyik sokáig fenntartója volt a kismamaháznak, és annyira szükség volt erre az otthonra, hogy még a mesterek, a festők, a kőművesek ott voltak, már az első lakó érkezett a Lila Füredi barlangból.
Ki volt az első lakó? Milyen körülmények közül érkezett?
A családsegítő szolgálat munkatársa, vagy védőnő, pontosan már nem emlékszem, ki szólt, hogy a barlangban van egy anya, aki a napokban szülni fog. Úgyhogy ő volt a mi első lakónk, aki egy héten belül meg is szült, és hát természetesen berendezés még nem volt, és megfelelő körülmény, hogy fogadni tudjuk.
És egy másik helyen volt az épület.
A Szondi telep híres miskolci Szondi telep és ország egyetlen kijelölt zónájának a közepén jött létre a kismamaház. Nem igazán ideális környezet egy anya otthon működésére, de nagyon örültünk és nagyon boldogok voltunk, és a közel évtizedes próbálkozás és munka után örömmel kopogtattuk meg a falat, hogy ez bizony már a kismamaház, ide jöhetnek a kismamák, édesanyák. És hát üres volt, festékes vödrök voltak, ecsetek, munkások, és hívtam telefonon a Magdalénaum vezetőjét, aki a testvérem, hívtam a Sajósenyei otthon vezetőjét, hogy nekünk se ágyunk, se ételünk, se kanalunk, se. Hát bizony két nap alatt minden szépen jött sorba, a sok szép adomány, élelmiszer és sok-sok minden, és az első lakót követte sorba-sorba a többi, és a mai napig is 3-4-szeres a túljelentkezés az intézményünkben, tehát jogos volt az a döntés, és jó, hogy akkor azt mondtuk, hogy gyerünk, hozzunk létre intézményt. Természetesen most már sok ilyen otthon van az országban, egyházi fenntartású, alapítványi és állami családok átmeneti otthona.
Úttörőek voltak a református kismamahez létrehozásában?
Igen, úgy annyira, hogy a 1997-es gyermekvédelmi törvény családok átmeneti otthonára vonatkozó passzusaiban mi már anyagot tudtunk szolgálni, gyakorlatunk volt, és hát megéltük ezt, hogy működik az otthon.
Gyermekkel akarján főállású anyaként kezdte el megszervezni az intézményt. Mindig együtt tudott érezni azokkal az anyukákkal, akik ide kerültek ebbe az otthonba?
Igen, igen. Ugye ezt a szakma vitatja, hogy jó-e az azonosulás, jó-e az együttérzés és a beleélés, és mennyire jó, vagy mennyire kell ezt tennünk. Én egy kicsit lazára vettem, és szabadon engedtem. Igen, én is anya vagyok, én is nő vagyok, és igen, együtt tudtam érezni, és a mai napig is, bár már nem vagyok az intézmény vezetője, a mai napig is, ha bejövök, akkor az anyát társnak látom. Ugyanolyan anya, mint én, és ugyanúgy látom, hogy boldog, mert gyermeke van, és számomra, nekem, szerintem egy nő életében a legeslegnagyobb dolog, a legfontosabb dolog, a csúcs az, ha anya lehet. Én a mai napig, ha bejövök, és látom, hogy szaladgálnak a gyerekek, és jönnek, mennek az édesanyák, így látom őket.
Hány családnak tudtak segítséget nyújtani az elmúlt 25 évben?
Ezres számokat mondhatok, azt gondolom 2000 fölött.
Milyen körülmények közül érkeznek ide a családok?
Van egy kiadványunk, egy gyűjtemény, anyák önéletrajza, Szilánkok a címe. Abban összegyűjtöttünk néhány élettörténetet. Sajnos legtöbb esetben hasonló az indulás. Az itteni édesanyának, akivel nekünk teendőnk van, és neki talpra kell és kellene állnia, olyan helyzetből jön, és olyan megpróbáltatásokat élt át, amint a többi édesanya, kismama, aki itt van, a legtöbben gyermekkorukban valamilyen sérülést éltek meg, vagy az édesanyával nem volt jó a kapcsolata. Jellemző volt az alkoholista édesapa, az anyagi nehézségek, a brutális apa. Tehát ez úgy végigvonul, és jellemző az édesanyák indulására, életére.
Ma már nem csak a református kismama ház működik, hanem azóta több programot is elindítottak. Van most egy tovább léptető programjuk, amivel segíteni szeretnék az itteni családok további életét. Miről szól pontosan ez a program?
Néhány év után, működésünk után kiderült, hogy ez még nem egészen megoldás, mert meghatározott ideig lehetnek itt az édesanyák. Amikor kezdtünk, akkor egy bizonytalan idő volt, aztán gyorsan a gyermekvédelmi törvényben meghatározták a 6-9 hónapot, most már a 12 plusz 6 hónap, és nem mindenkinek rendeződik ennyi idő alatt az élete. Egy válás, egy anyagi teher, kölcsön, amit nem tud rendezni. Tehát nem biztos, hogy a 6-9 vagy a 12 plusz 6 hónap után ő tud valahová menni. Ezért arra gondoltunk, hogy pályázunk, és külföldi adományozókkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és megemlítettük a svájci adakozóinknak, hogy szeretnénk egy kiléptetőt, egy tovább léptető programot, amelyik azt jelenti, hogy társasházban lakásokat vásároltunk, és ott már nem meghatározott ideig, illetve egyénre szabottan meghatározott ideig maradhattak az édesanyák, és maradhatnak a mai napig is, amíg sorsuk rendeződik. Ha nincs szüksége családterápiára már, és önálló életvezetést tud gyermekével, gyermekeivel együtt, akkor ő ott szépen munkahelyre jár, rendezi az ő kis dolgait, és éli az életét.
Már több mint 2500 lakónak segített fennállása alatt a Lórenfi Zsuzsanna Református Kismamaház Miskolcon. Az intézmény falai olyan nőknek nyújtanak védelmet, akiknek férjük agressziója elől kellett menekülniük gyermekeikkel. Folytatjuk riportunkat, a következő percekben Elek Gabriellát, az otthon vezetőjét hallják.
Mi anyukákat és gyermekeket látunk el, külön lakószobába, egy-egy család, közös vizes blokk van, az első emelet az, ami a lakóknak a szintje, van mosási, főzési lehetőség, teljes ellátást adunk édesanyáknak és a gyermekeknek napi ötszöri étkezést, vannak különböző foglalkozások, szabadidős tevékenységek, tehát minden, ami egy családon belül is megtalálható, egy egészségesen működő családban.
Hány családnak tudnak menedéket nyújtani az otthonban?
Itt 11 családnak, a visi telephelyen meg 9 családnak.
Anyukák és gyerekek a legtöbbször együtt érkeznek ide?
Általában igen, mert ugye eleve úgy vehetjük fel, de volt olyan, hogy itt történt meg a család egyesítés, tehát a gyámhivatal azt a feltételt kötötte, hogy vagy az újszülött csecsemőt úgy adják haza a kórházból, hogy itt tudjuk fogadni őket, ugye megfelelő körülmények, de volt olyan is, hogy anyuka jött nála lévő egy-két gyerekkel, és akkor volt, amikor apukánál vagy nagymamánál volt a többi gyermek, és akkor így persze a szakhatóságokon keresztül megtörtént a családegyesítés.
Menekülnek ide a családok? Elmenekülnek otthonról?
Általában igen. Tehát nagyon sokszor így is megtalálja őket a zaklató, tehát egy legfrissebb példát, hogy tudjak mondani, Szegedről jött egy anyuka, és apuka nem jött ide, tehát nem utazott fel Miskolcra, de novembertől kezdve folyamatosan a vezetékes telefonon, hát tulajdonképpen minket zaklatott, de rajta keresztül anyukát, mert anyuka nem beszélt vele, feljelentést tettünk, tehát az lett a vége, hogy anyuka tovább költözött, de addig folyamatos volt a napi csengetés telefonon zaklatás.
Hát általában tudják az édesapák, hogy ide menekül a feleségük a gyerekkel?
Hát ugye ez változó, hogyha miskolci lakosú anyuka, vagy Miskolc környékéről, akkor úgy helyek közel ugye tisztában vannak, hogy Miskolcon hány ilyen hasonló intézmény van. Természetesen próbálkoznak telefonon, de mi nem adunk információt, vagy valamikor megjelennek a ház előtt is, de ez már egyre ritkább.
Az anonimitást, ezt fontosnak tartják az otthonban?
Tehát a GDPR törvény előtt is, tehát az ilyen és ehhez hasonló intézmények teljesen ezt emellett vagyunk.
Mivel tudnak segíteni az ide menekült családokon?
Tehát elsősorban mondhatni azt, hogy tűzoltás tevékenységet végzünk, tehát nagyon sokszor, amikor ide jön anyuka gyermekkel, gyermekekkel, vagy éppen várandósan, akkor egy nagyon mind fizikálisan, mind lelkileg zaklatott lelki állapotban van. Elsődleges az, hogy megtisztálkodjon, élelmet, tehát étkezzen, és amikor már megvannak a fizikai segítség, akkor nagyon fontos a lelki támogatás. És ugye ez egy hosszú folyamat, tehát anyukák is lassan nyílnak meg, és utána jöhet a segítő munka.
Sikerül rendezni a családok életét?
Azért többségében igen, de itt azért a másik oldal is fontos, hogy az anyuka is akarja, hogy megváltozzon az élete, és igen, tehát azért vannak tényleg pozitív példák, amikor talpra áll anyuka, nem másik ilyen intézménybe megy, hanem albérletbe elhelyezkedik. Tehát itt amúgy is Miskolcon lehetőség van, hogy itt a kismamaházból is kijárnak dolgozni anyukák, tehát hogy nem csak anyai szerepébe erősödjön meg, hanem tehát hogy önállóan talpra tudjanak állni, és ez a cél.
Foglalkoznak az édesapákkal, a férjekkel is? Számukra van valamilyen segítő programjuk?
Teljesen kimaradnak a képből. Nagyon sokszor, hát az általában nálunk, hogyha van 4 gyermek, akkor 3 különböző édesapától, és nagyon sokszor elég csúnyán váltak el a anyukával az útjai, és általában az utóbbi időben nem is keresik. Tehát már ritka az, amikor tényleg itt van a bántalmazó fél. Tehát ilyen téren itt nagyon fontos, hogy mi az édesanyákra és a gyerekekre koncentrálunk.
Milyen foglalkozásokat tartanak itt nap, mint nap? Hogyan telnek a mindennapok az otthonban?
Van egy mindennapi, úgymond rutin feladat, amit mint egy háztartásban, mint egy családban is elvégzünk. Ugye itt fel van osztva ugye feladatkörökre, a lakószobáját mindenki maga takarítja, de aztán megvan, hogy ki a folyosós, ki tartja rendbe az ebédlőt, tehát ez a fizikai része. És aztán vannak ezen kívül minden reggel, délbe, illetve az esti vacsora előtt rövid kis áhítat, reggel a mai igéből, egy kis imádság, étkezés előtti utáni imádság, ugyanez délbe, akkor a mindennapi kenyerünkből olvassuk fel az adott napra a bibliai tanácsot, ígéretet és fohászt, és közösen énekelünk énekimádság, és szintén este étkezés előtt is után imádkozunk. Tehát ez egy mindennapi feladat, tehát azért mint egy lélegzetvétel hozzátartozik a mindennapjainkhoz, és azután vannak külön foglalkozások is, vannak önkéntesek is, akik külsősök, akik teljesen önkéntes alapon jönnek és gyermekekkel foglalkoznak, vasárnapi iskolai szövetségtől, vannak a Diósgyőri református óvodából 2 óvónők, akik tényleg szeretettel foglalkoznak a gyermekekkel, és nem is akarok senkit kihagyni így, hogy a sorból, de tehát mindig van tehát valamiféle foglalkozás számukra.
Azt tapasztalom, hogy a hit az nem csak a foglalkozásokon van jelen, hanem átszövi az intézménynek a mindennapjait, átszövi az intézménynek a légkörét. Tehát ebben a légkörben sokkal egészségesebben, hatékonyabban tudnak foglalkozni a családokkal?
Igen, tehát hál' Istennek a munkatársak is mind elhívott keresztjén munkatársak, tehát felekezeti hovatartozástól függetlenül.
A lakók is keresztények?
Általában igen. Van, aki azért a hosszabb eltöltött idő után eljut odáig, hogy szeretné megkereszteltni a gyermekét is, akkor megkereszteljük a gyermekét. Nagyon van, aki bezárkózik, de van, aki nagyon nyitott a lelki beszélgetésekre. Van, amikor a munkatársak irányába is nagyon megnyílnak, de nagyon jó ilyen szempontból, hogy van mentálhigiénésünk, aki lelkész végzettségű is, tehát ő is jön heti, két heti rendszerességgel is ugye a lakókkal egyénileg beszélget, vagy vannak, ahogy mondtam, önkéntesek, akiknek még inkább, mivel egy külsős szakember, vagy nem szakember, de egy külsős, jobban megnyílnak is hitbeli dolgokról is egész komoly, mély beszélgetések tudnak jönni. Pont tegnap volt egy ilyen, hogy az egyik anyukának hát érdekes körülmények között halt meg a 15 éves fia kint Felvidéken Kassa mellett, és akkor pont itt voltak a önkéntes segítők, és tényleg mi is támogattuk hitbelileg, de ők is, tehát nagyon jó volt.
Kedves hallgatóink, köszönöm, hogyha velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is. Addig is látogassanak el honlapunkra az europaradio.hu címen, ahol megtalálják mai műsorunkat is. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották, további kellemes rádiózást és minden jót kívánok, viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátor